Üdvözlöm Önöket a Paraméter választási stúdiójából, Juhász László vagyok. A szeptember 30-i előrehozott választás előtt beszélgetés sorozatban mutatunk be néhány képviselőjelöltet, természetesen a teljesség igénye nélkül. Ezúttal Oswald Erzsébet fogadta el a meghívásunkat, a Kékek Híd választási listája 9. helyéről. Üdvözlöm!
Szép jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
A teljesség igénye nélkül ön volt már pedagógus, iskolaigazgató, polgármester, a Híd alelnöke, Pozsony megye alelnöke.
Többszörös.
Képviselő jelölt. Emlékszik még, hogy 2014-ben miért hagyta ott a Hidat? Azt mondta, akkor azt nyilatkozta, hogy valakivel valamilyen összetűzése volt, vagy valakivel nem értett egyet. Visszatud még emlékezni erre a régi történetre?
Kezdjük azzal, hogy 2009-ben, ugye, amikor fölkért Bogár Béla, hogy segítsem őket a Híd megalakításánál. Tudni kell, hogy én soha az életemben nem voltam pártag, tehát egy politikai pártban sem vettem részt. Akkor azt mondtam, hogy oké, rendben van, mert tehát ugye az együttműködés a lényeg, és az együttműködés a számomra azt jelentette, hogy a magyar-szlovák vegyes házasságok, stb., amiben én is élek éppen, ez nagyon megfelelő párt lesz a számunkra, és 2009-ben megalakítottuk a Hídat. Én kerületi elnöke lettem a Hídnak, elnökségi tagja, az Ideát is én hoztam létre.
Ez a női szervezetet a Hídnak.
Én hoztam létre az Ideát is, és 2014-ben, már akkor harmadszor nyertem meg a polgármesteri választásokat, és a Híd berkein belül ugye új tagok érkeztek, Lucia Zsitnyászkáék a régi SZDKU-ból, tehát megerősödött az a Híd, amely pozsonyiakat képviselte. Na most, amivel én ott nem értettem egyet, az számomra az volt, hogy valahova elcsúsztak a magyar dolgok az én szempontomból, de lehet, hogy nem, és azt mondtam, hogy úgyis sok mindent csinálok már, tehát polgármester vagyok, úgyis ott maradok a Hídnál a háttérben, az Ideát is időigényes dolog egy Ideát vezetni, ugye, a női szervezetet. És akkor voltam már Fresó mellett is megyei alelnök, akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy most akkor itt most pontosan ez abban marad ez a történet, de természetes dolog, hogy figyelemmel foglak benneteket kísérni, és támogatom a tevékenységet.
Amikor egy újságíró néhány évvel ezelőtt megkérdezte, hogy nem akar-e ismét belépni a pártba, akkor azt válaszolta, hogy tegyünk valamit a közösségért, nem azon múlik, párttag-e valaki. Mi történt, mi változott meg azóta a véleményén?
Tegyünk valamit a közösségért. 2019-ben, amikor megtörtént ez a számomra nagy átverő show, figyelemmel kíséri az ember a politikát, amikor az MKP egy megalakította ugye MKP2-t, és nem hozták össze a régió pártját, tehát ez annyit jelent, hogy a Híd és az MKP nem indult közös listán, akkor megkeresett engem Bogár Béla, mondtam, hogy oké, segítek, a 2020-as választásokról beszélünk, segítek én nagyon szívesen, de a pártban nem lépek be. Ez nem is volt feltétel. Tudtam, hogy nagyon rossz a helyzet, azonban a nézeteim nem változtak. Tehát számomra egy politikusnak legyen mindig gerince, mindig mondja azt, amit gondol, és nekem ez nagyon nem tetszett, ez, amikor ez a csemadokosok szedték az aláírásokat, stb. Tehát igen, tegyünk valamit a közösségért, elindultam a párttal a listán, akkor 8-as volt a számom.
Független volt akkor 2020-ban. És ehhez képest most már a Híd elnökségében is szerepet vállal. Akkor mi történt,
szerepet
most a pártpolitika?
Megmondom, hogy mi a helyzet. Az a helyzet, hogy ugye most is figyeltem a dolgokat, és én nagyon örültem annak, hogy megalakult ez a szövetség. Tehát, hogy oké, legyenek platformok, de mindenki, ugye, tegye a közösbe azt az erőt, hogy a magyarok, tehát a szövetség név alatt jussanak be a parlamentbe. És amikor ugye az volt a feltétel, hogy hát jó, Bogár Béla ne induljon, másik felül Gyimesi György ne induljon, az egyik betartotta, a másik nem tartotta be ugye ezeket a feltételeket, és amikor a Lacék dubbantottak a Híddal, Igen. Nagyon kevés idejük maradt arra, hogyha ők pártként tovább akartak valamit is tenni, tevékenykedni, akkor szükségük volt megalakítani egy újabb hidat. Hát erről tudunk, ugye? Ez a Most Híd 2023. És Laci akkor fölhívott engem, és mivel nagyon nem tetszett ez a másik, másodszor megtörtént kamu dolog, ezért azt mondtam neki, hogy jó, oké, jövök, és segítelek. Én, amikor a konferenciájuk volt, később is érkeztem, ez az igazság, akkor egy ezusz konferencián voltam a megyétől, és akkor a Laci engem reggel fölhívott, és azt mondta, de Erzsikém, hogy én alelnöknek akarlak. Ne hülyeskedj, adj nekem egy fél órát. Aztán azt mondtam, hogy oké, hát hogyha már megyek, akkor jó, rendben van. Nagyon kevés idejük volt a fiúknak ahhoz, hogy egy rendszert alakítsanak ki, már úgy gondolva, hogy a személyekben is, és én tudom, hogy Laci, Solymos Laci mindig valahol fölbukkanik az életemben. Azt tudni kell, hogy én 2006-ban, amikor még iskolai igazgató voltam, akkor ők kerestek meg engem, hogy induljak el polgármesternek.
Pozsony-Püspökén.
És valahol mindig fölbukkanik a Laci az életemben, és én azt mondtam, hogy ha ő akkor nekem azzal, hogy én polgármester is lettem, mert a háttérből segítettek, csak nekem akkor az volt a feltételem, hogy be nem lépek az MKP-ba. Mondták, hogy jaj, ne, hát nem kell belépni az MKP-ba, de hát én is magyar voltam, és magyar is vagyok, tehát akkor onnan indultam, és mindig a Laci valahol fölbukkant az életemben, és én azt mondtam, hogy igen, most jött el az idő arra, hogy én segítsek. És akkor beléptem a pártba, és akkor így történt ez az eset.
Ön szerint jót tett volna a Híd támogatottságának, hogyha Bugár Béla szerepet vállal, esetleg funkciót, vagy elnöki tisztet ebben az új, régi új pártban?
Na most nagyon sokan ugye Bugár Bélát kritizálják. Én nem. Bugár Béla hátán nagyon sok politikus bejutott ebbe az egész mizériába, hogy így mondjam, és a köszönet néha az volt a számára, hogy jól fenékbe billentették, már bocsánat a kifejezésért, de ez van. 30 évig ott volt. Én figyelője voltam a politikának, és azok a politikai harcok, amik akkor folytak, amikor Mecsiarral, Szlotával, ő ült le egy asztal mögé, és védte az érdekeinket, ez valahol elfelejtődött. És én azt mondom, ha ott lett volna, igen, és ön Bugár Béla, nem tett volna se rosszat, se jót azzal, esetleg rosszat azoknak, vagy inkább saját magának, mert ugye a Facebook betyárok, meg ezek a különböző média betyárok nagyon csúnyán tudnak véleményt mondani. Senki nem néz a tükörbe, nem saját magát kritizálja, hanem mindig másikat. Szerintem abszolút ott lehetett volna Bugár Béla is.
Önnek egyébként most a pártban alelnökként mik a feladatai, milyen területekért felel, vagy pedig most tényleg minden csak a kampányról szól?
Hát én azt hiszem, hogy így összetartjuk a társaságot. Nagyon kis társaság jött össze, és nagyon szeretem ezeket a fiatalokat, akik ott vannak, mindig ötleteik vannak, és én a közlekedésért felelek, nekem a közlekedés ugye a szívügyem, valahogy ez visszavezethető arra az időszakra, amikor polgármester voltam, és 2006-ban lettem polgármester, és 2007-ben már kezdtem oldani az R7-est, a gyorsforgalmi utat, és ugye tudatosítani kell azt, hogy akkor egy egészen más variánsról volt szó, akkor arról volt szó, hogy Pozsony-Püspöki előtt, tehát Pozsony előtt összeszedjük a falvakból a forgalmat, tehát a többi autót, és visszaengedjük az autókat az 1/63-asra. És akkor ugye volt a következő variáns, és én addig harcoltam, még az a következő variáns meg nem lett oldva, és nem az lett megvalósítva. És ugye akkor volt az, amikor egy 5 perces utat az emberek 2 órán keresztül araszolva jutottak be Pozsonyba. Tudatosítani kell, hogy Pozsony-Püspöki, Pozsony délkeleti részén ugye már is eleve kapta az ütéseket, a sok autót, mert érkeztek az emberek munkába, hozták a gyerekeket iskolába, és akkor tudatosodott bennem, hogy mennyi feladat van egy infrastruktúra kialakításának a megoldásában. Ezt tudni kell, hogy az R7-est a 90-es években egy határozat már említette, hogy építeni kell. És nekem akkor fájt a legjobban az egész, amikor harcoltam az R7-ért, csináltuk a petíciókat, oldottuk a dolgokat, és akkor az MKP-s politikusok azt mondták, hogy ha az R7-es meg lesz építve, akkor beindul az asszimiláció a Csallóközben. Most mit ad Isten? A programjukban is ott van a szövetségnek, mert igenis nagyon nagy szükség van a infrastruktúrára, mert ha nincs infrastruktúra, nem jutunk el az adott helyekre.
És ön szerint az R7-es folytatásának építése mennyire valószerű, vagy valószínű?
Hát igen, én is azt kérdezem, mert ugye az elmúlt 3,5 évben, amikor is a hazaérkező fiú, én így nevezném Gyimesi Györgyöt, mert ugye azt mondta, hogy hazaértem, én csodálkoztam, hogy most ért haza, oké. Okay. 3,5 év alatt egy szóval sem említette, sem a parlamentben, sem sehol az R7-esnek az építését. Egy centiméternyi projekt nem készült el, akkor azt mondom, hogy igen, 2023-ban meglátjuk, hogy fog kinézni ez a parlament, folytatni kell az R7-est. Mert nem elég, hogy Érsek Árpi ugye elvitte egész Geléig, mert csak Luzsnától kellett volna épülnie, de Érsek Árpi volt az, aki egész Geléig elvitte az R7-est, és épült onnét, és próbálták volna, valamilyen projektok kezdtek már ugye kirajzolódni tovább Szerdahely és Újvár felé, azonban ez mind le lett állítva. Tehát azt mondom, hogy nem populista beszédek, hanem munka kell. Mert ha nem fogunk dolgozni, és nem fogunk odafigyelni arra, amire szükségünk van, hanem az eszünkre fogunk hallgatni, akkor ismételten csak egy káoszba fogunk élni a következő években is.
Az első három törvényjavaslata mi lenne a parlamentben, hogyha már ott ülne?
Első három törvényjavaslat, hát én először is el szeretném azt mondani, hogy a fő törvényt kell jóvá hagyni. Amikor egy állam most per pillanat az államkasszája nem 7 milliárddal, hanem 9 milliárddal kevesebb. Amikor a szakemberekből álló kormány csak előkészítheti a fő törvényt, tehát a költségvetést, akkor a parlamentbe ülő 150 embernek elsősorban ezt a törvényt kell jóvá hagyni. Mert nagyon nagy a baj, tudjuk, hogy hiányzik az államháztartásból nagyon sok pénz. Most, ha arról beszélünk, hogy az inflációt a kétjegyű számról egyjegyűre ugye lenyomtuk, az azt jelenti, hogy az államnak, az államkassa kevesebb bevétellel fog majd dolgozni. Tehát meg kell nagyon nézni, hogy mire adjuk ki a pénzt. Tudjuk, hogy milyen az egészségügy, az iskolaügy. És itt szeretném elmondani, hogy amikor arról beszélünk, hogy káosz, akkor a káosznak az egyik része az is volt, hogy amikor Matovics pénzügyminiszter volt, és szétosztották az összegeket, hogy mire, ugye mit lehet majd az egyes rezortoknak elvégezniük, akkor a közlekedésügyi minisztériumon a 350-400 millió eurót számoló vasúti revitalizációk meglettek állítva, mert azt mondta Matovics, hogy nem ad nekik pénzt. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amire oda kell figyelnünk.
Az állami költségvetésről szóló törvény elfogadása muszáj, ez egy kötelező dolog. De hogyha ezen fölül ön választhatna még egy vagy két törvényt saját szájíze szerint, saját preferenciája alapján, mi lenne az?
Tehát az első szerintem, mivel beszélünk arról, hogy az államkassa nagyon is üres, és az Európai Unióból, tehát Brüsszelből a különböző projektekre pénzt lehet szerezni. Tehát az uniós projektek megszerzése sokkal egyszerűbb lehetne. Nem kell nekünk pápaibbnak lenni a pápánál, és különböző plusz bürokratikus dolgokat kérni a kérvényezőtől, mert akkor oda jutunk, hogy a számítások szerint a 14-21-es időszakból kb. 600 milliót nem fogunk, ugye először 800 millióról beszéltek, de kb. 600 milliót nem fogunk tudni meríteni. Miért van az, hogy Lengyelország a 14-21-es időszakát 2023-ban, mert ugye plusz két év van, amíg el lehet számolni, 2023 nyarán azt mondta, adiós, 100%-ra teljesítette. Tehát vegyünk tőlük példát. Amikor nálunk pofára esnek a kórházak, az iskolák, a stb., akkor mi nem merítjük ki azért, mert mi mindig kérünk valamit az ember. Tehát ezt a törvényt bizonyára kérném, hogy több pénzt tudjanak a polgármesterek, a városok, a falvak szerezni, és ugye arra is oda kellene figyelni, hogy előfinanszírozása legyen. Mert vannak olyan kis falvak, amelyeknek nagy projektre lenne szüksége, és erre föl kell venni neki hitelt. Tehát eladósodnak végül is, és nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy túllépjék azt a határt, hogy használhatatlan legyen a falu. És ha egy következő törvényről beszélünk, akkor a következő törvény az lenne, hogy a városok és a falvak, amelyek kompetenciákat kapnak, tehát delegálja az állam a különböző kompetenciákat, a feladatokat, az alkotmányban benne van, hogy ugye delegálhat, de az is benne van, hogy ehhez pénzt is kell adnia, de pénzt nem ad. Tehát ha delegálom a feladatot, akkor pénz is jár a falvaknak és a városoknak ehhez. Na és akkor azt mondja, hogy még mondjak egy harmadikat, akkor mondanám az iskolaügyet, iskolaügyi törvény. Tehát ott vannak a kisiskolák. Hadd ne beszéljek, hogy magyar kisiskolák vannak, ugye, meg van más nemzetiségi kisiskola is. Én nem fejkvótában gondolkodnék ezeknél az iskoláknál, azért, mert ugye jogalanyisággal rendelkeznek az iskolák. Ezek megkapják a fejpénzt, a fizetésekre megkapják a 100%-ot, oké, de csak 80%-át osszák ki a városok és a falvak a 630-asra, tehát a fenntartásra. Most ezt a 20%-ot úgy osszák el, ahogy ők megfelelőnek találják, tehát adnak a kisiskolának, aminek még kell, akkor esetleg adnak. Miért nem lehet ezt másképp megoldani? Tehát a kisiskoláknak biztosítani azt az összeget, amivel fönn tudják tartani az egész iskolát. Például, és ez ugyanez jellemző a kórházakra is, éppen ma beszélgettünk a kórházakról, és ha jól tudom, körülbelül az adósságuk most meghaladja 350 milliót. Ezek komoly pénzek. Itt komoly társaságnak, szakembereknek kell megoldani a dolgokat, és nem olyan politikusoknak, akik miatt szégyenkeznünk kell, mert nem tudják az államnyelvet, és azt se tudja, hogy hol van, amikor megkérdezik tőle, hogy például ezt vagy azt hogy oldaná meg. Bocsánat, tisztelet a kivételnek.
Pozsony megye egyik alelnökeként ön nem csak a közlekedési és a támogatásokat kezelő bizottságban dolgozik, hanem tagja a közérdek védelmét felügyelő bizottságnak is. Ez mi? Milyen kérdésekkel foglalkoznak?
Ez csak egy évben egyszer ülésezik. Ez egy kötelező komisszió, és minden pártól benne kell lennie egy tagnak. Úgyhogy ez leellenőrzi azt, hogy valaki az adó bevallását leadta-e, stb. Úgyhogy ez egy egyszer egy évben ülésező valami.
Ha a magyar falvak vagy a csemadok kérvényeznek támogatást a megyétől, figyelek, hogy megkapják, és ezt senki nem ellenzi. Ebből, ezt nyilatkozta ön, ebből tényleg nem szokott semmi gond lenni a képviselőtársaival, hogy ő előnyben részesít valamilyen települést esetleg?
Na most nincs olyan, hogy előnyben részesítünk, hanem egyet tudatosítani kell. Én amikor a politikába léptem, politika, tehát amikor polgármester is lettem 2006-ban, én függetlenként indultam, és ugye bementem a testületre, és a testületben voltak Szmeresek, voltak SZDK-usok, voltak KDF, különböző pártokból voltak. És az első mondatom az volt, hogy de gyerekek, a politikai trikókat dobjuk csak el, mert mi képviselők azért vagyunk itt, hogy oldjuk a dolgokat, és segítsük a lakosokat. Ugyanúgy azt mondom, segítsük a falvainkat és városainkat. Na most, amikor dotációt kérnek, ugye ez bizonyára a dotációkkal kapcsolatban volt, ami most is, meg mindig odafigyelek arra, hogy nehogy már megtörténjen az, hogy valamilyen magyar falu, aki kérvényez bármilyen falunapra, bármire, megkapja a pénzt. Na most senki soha Megtörtént már az is, amikor azt mondtam, hogy húzzuk föl, mert ennek a falunak szüksége van több pénzre, akkor azt mondták, hogy igen. Erzsi, találd meg azt a plusz például 1500 eurót, ugye, amikor kisebb pénzekről beszélünk, honnan tudjuk elvenni, és mindig megtaláltuk. Tehát én egy olyan társaságban dolgoztam és dolgozok, akikkel lehet, mert akik tudják, hogy nem olyan politikusként érkeztek oda, akik a pártnak az érdekeit védik, hanem az emberek érdekeit védik. És ez egy nagyon nagy különbség, amikor populista dumákkal az eszünket, tehát adjuk az eszünket, és semmit sem mondunk, vagy pedig nyugodtan, megbeszélve, értelmes emberekkel visszük előre a dolgokat, úgyhogy mi eredményeket is tudunk felmutatni.
Ha még a támogatásoknál maradunk, az elmúlt években gyakran lehetett hallani olyan történeteket, hogy a Nagyszombat megyében a projektek elbírálásánál állítólag az számít, hogy az adott település polgármestere hidas-e vagy MKP-s. Nem tudom, hogy ezzel ön találkozott-e, illetve hogy a Pozsony megyében is ez így működik-e?
Pozsony megyében biztos, hogy nem így működik, mert soha nem oldottam azt, hogy melyik polgármester milyen színben indult a választáson, hanem azt oldottam, hogy milyen emberrel állok szembe. Hogy védi az érdekeit a falvának, a városának, az embereknek. De igen, majd leestem a székről, amikor elbíráltunk néhány projektot, és ott hallottam azt, hogy ennek ne adjunk, mert ez hidas polgármester. Mi az, hogy ne adjunk? Ez milyen elbírálás? Projekt elbírálásánál nem a személyeket kell figyelembe venni, hanem a projektnek a nívóját. Igen, és ezért is vagyok én nagyon mérges néhány emberre, aki színészkedik, megjátsza az eszét, és nem az emberekért van ott, hanem lehet, hogy saját magáért, és néhány társáért.
Gondolom, nem fog neveket mondani.
Nem. Gondolom, az évek során az emberek vannak olyan okosak, hogy tudják, hogy kikről beszélnek.
Önkormányzati szakemberként hogy látja a jelenlegi megyerendszert, illetve ha ön reformálhatná, akkor hogyan reformálná meg?
Most én nem a megyerendszerrel kezdeném, hanem én azt mondom, egy megyével. Nézzük csak Pozsont. Pozsony, mint főváros, a törvénye a federáció idejéből való. Na most volt egy kisebb változtatás 2007-ben, amikor a Szmeres polgármester aztán nem tudta kinevezni az elöljáróját, és akkor lett ugye betéve az a mondat, hogy a elöljárót a polgármester nevezi, nem pedig a testület. Most nézzük csak meg Pozsont. Menjünk át egész Pozson megyére. Itt él 700 ezer ember. A Pozsony megyében 328 képviselő van megválasztva. Kegyetlen mennyiség. Menjünk el kicsit messzebb Torontóba, ahol 5 millió ember él, és 11 képviselő van. Na most, a 11 képviselő, az nem pártok szerint van megválasztva, hanem XY ekonómus, XY iskolaügyi szakértő, stb. Tehát ezzel én csak azt akarom mondani, hogy túl sok a képviselő, túl keveset dolgoznak, sok pénzt visznek el.
Magyar megyére van kilátás? Ön szerint középtávon hogy állnak hozzá ez a kérdéshez, például Zurindáék?
Azt akarom megkérdezni, mi az, hogy magyar megye?
Magyar többségű megye. Egy olyan közigazgatási egység, ahol többségben vannak a magyarok.
És mi változtatna ez?
Nem biztos, hogy bármin is változtatna. Ön szerint maga ez az ötlet, vagy ez a felvetés sem helytálló?
Na most az itt élő magyarságnak én tudom, hogy a nagyon soknak nagyon, nagyon pozitívan tudnék rájuk hatni, hogyha azt mondanám, hogy igen, nekünk magyar megyére van szükségünk, és igen, legyen itt a Dél-Szlovákiában és Kelet-Szlovákiában államnyelvként használhassuk a magyart. Azonban én azt mondom, én nagyon utálom és rühellem azt, hogyha azt mondják rám például, hogy felvidéki. Én szlovákiai magyar vagyok. Én a magyarságomat sosem titkoltam, Mindig elmondtam, hogy magyar nemzetiségű vagyok, de én mindig azt mondom, hogy bírni kell az állam nyelveit. Mert ha nem bírom az állam nyelvét, akkor az itt élő szlovák társaimmal nem tudok cseverészni, és nem tudom megmondani a nézetemet. Na most azok az emberek, akik nem bírják a nyelvet, az államnyelvet, azok szoktak nyavajogni. Úgyhogy, ha én az ifjúságra gondolok, most nekem van egy 30-akárhány éves fiam, aki 4 nyelven beszél. Annak aztán már igazán mindegy. Higgyék már el nekem, hogy a 21. században, amikor az Európai Unióban élünk, amikor a határok nyitva vannak, aztán annak igazán mindegy, hogy a szlovák parlamentben ki az a személy, aki ott ül. Én tudom, hogy ez most kemény, amit mondok. Neki az a fontos, hogy meg legyen biztosítva legyen az infrastruktúra, a munkája, a gyerekének óvoda, és rendes iskola legyen biztosítva, és nyugodtan tudjon élni. Ez az én nézetem.
Nem tudom, hogy van-e rálátása erre a témára, és hogy ön szerint mi lesz a sorsa a Somorját Pozsonnyal összekötő Dunabusz projektnek.
Persze,
ez egy elég régi projekt,
hogyne.
És nagyon keveset hallani mostanában róla. Elment már ez a hajó, abban vagy
marad.
Még lehet?
Hát reméljük, hogy nem ment el a hajó, mert a hajó valahol megállt. Minden egyes téren. Hát azért álljon meg a menet, ezt mindenkinek látnia kell, hogy 2020-ban, amikor a választások voltak, és utána, én tudom, hogy itt volt a Covid, meg ugye most azért itt van a migráns téma is, és hogy problémák voltak, de minden megállt. Itt minden a dotációról szól, a 200 euróról, a gyerekeknek, stb., de azt meg azért tudatosítanunk kellene, hogy emiatt is talán, mert nem fejlődünk tovább, és nem visszük tovább a projekteket, ezért az emberek pénztárcájában kevesebb a pénz is. Na most a Duna projekt. Ez Érsek Árpival, amikor még miniszter volt, megyén is oldottuk a dolgokat, hisz a pontomok is megvannak, 70 millió eurós projektről volt szó, amire ugye támogatást lehetett kérni, kérelmezni lehetett, és ez abban maradt. Ez egyszerűen abban maradt, mert azt mondták ugye a fős szervek, hogy erre most nincs szükség. Megállt minden. Egyedül, amiről tudok, az a közlekedésügyi minisztériumban az, hogy az első osztályú utakat elkezdték javítani.
Ön volt már polgármester, városi és megyei képviselő, a gyűjteményéből még a parlamenti képviselőség hiányzik. Mennyire bizakodó, hogy bejut a törvényhozásba?
Nekem nem az a leányálmom, hogy én a parlamentbe üldögéljek, ez tény. Nekem az az álmom, hogy itt az emberek jól tudjanak élni. És ezért is tudtam vállalni azt, hogy igen, elindulok ebben a formációban, ismerem Zurindának a képességeit, a körülötte lévő szakembereket, akikkel ezt az államot ugye rendben lehetne szedni, mert tényleg nagyon rossz állapotokban vagyunk. És én azt mondom, ha nem is jut be, akkor jussanak be olyanok, akik értenek ahhoz, amit csinálni kell, amit tenni kell. Mert ha a szakértelem kimarad, akkor még sokkal mélyebbre csúszik Szlovákia, mint most van.
És abban bízik, hogy a Modri híd bejut a parlamentbe? Mire alapozva bízik ebben?
Tehát bízni kell az utolsó pillanatig. Én az emberek eszére, tudására és intelligenciára jára számítok, amikor bemennek a plentához és karikázniuk kell, amikor választaniuk kell a pártot.
Remélem, hogy az emberek az eszükre hallgatnak majd, és nem engedik, hogy elragadják őket az érzelmek, nyilatkozta. Sokan úgy gondolják, hogy a hídra szavazni az nem annyira ész kérdése, mint inkább érzelem kérdése. Hogy valaki racionálisan úgy gondolja, hogy megnézi a párt preferenciáit, és azt mondja, hogy nem fogok egy 1%-os pártra szavazni, hanem érzelmekkel közelít, akkor ez most egy valamilyen ellentmondás, nem?
Nem, szerintem nem. Hogyha racionálisan az eszemre hallgatok, és hogyha többen vagyunk okosak, és intelligensek, és tudjuk, hogy miről beszélünk, és hogyha arra gondolunk, hogy 16-20 között a híd, amikor ott volt, és előtte is 10-12-ben mi mindent tudott a falvaknak hozni, akkor az eszünkre fogunk hallgatni, és úgy fogunk választani.
A vendégünk Oswald Erzsébet, a Kékek híd választási lista 9. helyéről volt. Köszönöm szépen, hogy velünk volt.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.